A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Reggős Gábor, a 105. gazdaságkutató vezető elemzője.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Friss makrogazdasági számok apropóján vagy a vendégünk újfent. Kezdjük talán az egyik legfontosabb számmal, a legutóbbi GDP adattal. Hogy látod, a némi visszaesés ellenére kell-e az alappályán módosítani már, mint ami 2021 teljes lefutását illeti?
Kell módosítani, ugye egy éves szinten 6,1%-os növekedésről beszélünk, ez egy kedvező érték így elsőre, meg ha összehasonlításban megnézzük európai szinten, akkor másodikra is. Viszont a negyedéves adat, és így nyilván az éves adat is bőven-bőven elmaradt a várakozásoktól, tehát a negyedéves bővülés mindössze 0,7% volt, ez már európai szinten sem kedvező adat. Ugye összehasonlításképpen az előző negyedév az 2%-os negyedéves bővülést produkált. Ugye, hogyha ezt évesítjük, akkor látjuk, hogy egy 8%-os és egy 2,7-2,8%-os növekedésről beszélünk a két negyedévben, ami hát azért egy nagyon nagy lassulást mutat. Úgyhogy igen, hát a szeptemberi előrejelzésünkben azért arra számítottunk, hogy ez a 2%-os ütem, vagy ennél nem sokkal kisebb maradt fenn. Egy 7,8%-os éves bővülést prognosztizáltunk, hát ezt most vissza kell fogni. Valahol 6,5-7% között lehet az idei növekedés. Talán a 6,5-hez picit közelebb, tehát ilyen 6,7, de majd egyébként decemberben még fogunk kijönni.
Változott valami egyébként a növekedés szerkezetén belül?
Hát, hogy az ipar szenved, az ipar nagyon szenved, nincs alapanyag, ez leáll, az leáll, talán ez az, ami leginkább aggasztó, más olyan nagyon nagy meglepetés talán nincs, hát nyilván, hogy most az egyes szolgáltatási ágazatok hogy teljesítenek, abban azért elég nagy szórás, hogy a informatika jól teljesít, de például az oktatási ágazatnak a teljesítmény az valami minimális mértékben, de csökken.
Tehát akkor a friss KSH által jelzett ipari termelés adat is nagyjából azt támasztja alá, amiről beszélünk itt.
Így van, hát az októberi adat sem lett vidámabb, tehát ott is azért éves alapon egy 3%-ot meghaladó visszaesés, ugye havi alapon valami nagyon-nagyon minimális 0,3%-os növekedés. Tehát valóban az ipar azért még nincs túl a nehezén.
Hogy látod egyébként, ugye beszélgetésünk idején nagyon idézőjelbetéve mondom, tombol a koronavírus. Befolyásol valamit a gazdasági mutatókban a mostani helyzet?
Befolyásol, persze, hogy befolyásol. Ugye szerencsére olyan szigorú korlátozások nincsenek, mint tavaly, ne is legyenek. Nyilván az, hogy maszkot kell viselni, aztán egy kicsit kevésbé befolyásolja a gazdaságot, sokkal inkább a félelem. Mire gondolok itt? Ugye az elmúlt másfél évben arról győzködték az embereket, hogy ne menjenek emberek közé, ne menjenek étterembe, mert ott meg lehet fertőződni, ne menjenek el nyaralni, mert ott is meg lehet fertőződni, és ennek azért nyilván van hatása. Vagy hát gondolhatunk az évvégi céges bulikra, céges karácsonyokra, hogy ezt megtartják, vagy nem tartják meg a cégek. Ahol nem tartják meg, ott azért az a vendéglátásnak egy elég nagy kiesés lesz, ami azért így évvégén nem kedvező, hiszen az év egészét azért ott egy, különösen nyilván a tavaszi kötelező bezárós időszakot egy nagy visszaesés jellemezte, tehát ez a cégek túlélését nem segíti.
Nyugati szomszédunkban, Ausztriában még épp a tart a kvázi teljes lezárás. El tudunk játszani ezzel a gondolattal? Magyarországon ez mit jelentene?
Hát sok jót nem. Sok értelmesebb biztos, hogy van. Ugye itt azért már láttunk elég sok intézkedést, ami nem feltétlenül akkor volt hatékony, hogyha az a gazdaságot minél jobban bántotta, de ez másik irányba sem igaz, tehát nem biztos, hogy a 8 órás kijárási tilalom a vírus ellen sokat tudott tenni. Nyilván lehet korlátozni, de ésszel, tehát ne legyen több a kár, mint a haszon. Ugye most már azért szerencsére az új esetszámok csökkennek, tehát reméljük, hogy most már azért a helyzet javul. Ugye nyilván itt a számok, nem az esetszámok, hanem a kórházi számok nem durvultak el annyira, mint a harmadik hullámban. Tehát reméljük, hogy megússzuk komolyabb korlátozások nélkül ezt az éppen aktuális hullámot.
Hát a járvány évén a 2.0-as verzióját éljük. Hogy látod, a hátralévő hetek valamit befolyásolnak-e még a mindennapokban, meg a gazdaságban?
Hát ugye jön a karácsony, jönnek a karácsonyi bevásárlások. Nem mindegy, hogy nyitva vannak-e a boltok. Ugye tavaly ezért itt voltak korlátozások. nem mindegy, hogy mennek-e az emberek vásárolni, tudnak-e vásárolni, szilveszternél nem mindegy, hogy van-e kijárási tilalom, vagy nincs kijárási tilalom, tehát ezért az megint tud forgalmat generálni, nem mindegy, hogy karácsonykor és környékén a családok tudnak-e, mernek-e találkozni, tehát ennek azért mind-mind van gazdasági relevanciája is, azon kívül, hogy persze nem mindegy, hogy milyen az életünk.
Egyébként látva, ha már beszélünk makroszámokról, a kiskereskedelmi forgalom az nem alakul annyira rosszul.
A kiskereskedelmi forgalom az abszolút jól alakul, ugye most még már a benzin is jól alakult a legutóbbi talán októberi adatban, annak ellenére, hogy milyen magasan alakult az ára, tehát úgy látszik, hogy azért a kényelem az fontosabb szempont, mint az ár, tehát az autót azt nem annyira tették le a magas ár miatt a háztartások.
Egyébként kiszámoltátok, hogy mivel jár az üzemanyag árbefogyasztás infláció tekintetében?
Hát nem számoltuk ki konkrétan, de ugye tegnap volt inflációs adat, 7,4% volt a novemberi infláció, ebből 2,2% volt az üzemanyagnak a hozzájárulása. Ugye ebben még a befogyasztás nem igazán látszik, talán november 15-től volt a befogyasztás, és ugye a KSH az adatokat november 1 és 20-a között méri fel. Tehát ebben a befogyasztásnak még nagyon nagy hatása nincs. Látjuk, hogy a befogyasztásnak nagyon nagy hatása hosszú távon nem is lesz, mert az árak azok szerencsére maguktól is lassan lemennek, de mindenképpen azért érezhető lesz makroszinten is, hát ugye ez a 37%-os áremelkedés, ami most a novemberi adatot jellemezte, hogyha ez 2,2%, hogy ugye a 510-ről lementünk 480-ra, gyors fejszámolásra az egy olyan 6%, ugye, hogyha azt beszorozzuk a 6%-os inflációs súlyjal, akkor egy olyan 0,4%-pontot tud visszahozni, de ez egy gyors fejszámolás, remélem. Nem tévedtem menet közben.
Láttam másfél százalékos eredményt is, mármint az infláció levitelét illeti, ez ugye első pillantásra soknak tűnt.
Hát ez egy kicsit soknak tűnik.
A nap híre, hogy újból kamatot emelt a...
Úgy nem tűnhet soknak, illetve hát úgyis soknak tűnik, de úgy mehetünk az eredeti érték fölé, hogyha azt is megnézzük, hogy közvetett hatással hogyan alakul ez. Tehát, hogy ugye az inflációban nem csak ott jelenik meg az üzemanyagár, hogy tankolunk, hanem ott is megjelenik, hogy az élelmiszert, amit megveszünk, azt el kell szállítani a boltba.
Hát folytassuk továbbra is a makroszámok alakulásával a napire, hogy ismét kamatot emelt a jegybank, akkor világítsuk meg ennek a hátterét. Sikerül-e ezáltal, és ez a sok-sok lépéssel egyébként a forint árfolyamát a kívánatos mederbe terelni?
Így van, tehát ma is történt egy 20 bázispontos emelés, ugye nem az alapkamatban, hanem az egyhetes betéti kamatban, tehát az alapkamat az most már ilyen csúnyán mondva dísznek van.
Tehát akkor, aki nem foglalkozik napi szinten a monetáris politikával, akkor beszéljünk arról, hogy mi az egyhetes betétnek a funkciója, ugye kvázi ez most az alapkamat?
Hát kvázi igen, de mégsem, tehát ugye van alapkamat, de ami a piacot befolyásolja, az egyhetes betéti kamat, ugye ezen a kamaton lehet az MNB-nél pénzt elhelyezni.
A bankoknak.
A bankoknak, így van, ez minden csütörtökön történik, minden csütörtökön van a kamat szintről döntés, és meghatározza az MNB, hogy mennyi ajánlatot fogad el. Ugye az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy ezt elkezdte az MNB jobban emelni, mint az alapkamatot. Az alapkamatot is emelgeti, de ritkábban, kevésbé, ugye kamatdöntőülés lesz jövő kedden, vélhetően kommunikációs célzattal megint emelgeti majd, de nem várható az, hogy utoléri az egyhetes betéti kamatot. Tehát egy olyan 30 és 50 bázispont közötti emelésre számítunk a keddi kamatdöntőülésen az alapkamat tekintetében, és az egyhetes betéti kamat hát pedig talán folytatja ezt a 20 bázispontos emelkedést a jövő héten, utána pedig hát jön a karácsony, tehát talán itt is lesz egy kis szünet, lesz egy kis pihenő, aztán januárban meglátjuk, mi történik, nyilván itt az inflációs adatok mellett, talán nem is a decemberi lesz egyébként majd érdekes, hanem a januári, nagyban befolyásol majd, hogy mit csinál a forint árfolyam.
Hogy látod, ha már szóba hoztuk ezt a témát, mi a piaci reakció a kamatemelésekre?
A kamatemelésekre azt várná az ember, hogy akkor van valami nagy erősödés a forint kapcsán, de nincs. Tehát ugye inkább az van, hogy akkor kipipálja a piac, amit várt, hogyha azt az MNB teljesítette. Tehát hogyha van akkor a kamatemelés, amit a piac várt, akkor jó, akkor nem gyengül a forint, talán minimálisan ugye erősödik. Hogyha nem az a kamatemelési szint van, amit a piac elvárt, akkor pedig valamelyes gyengül. De úgy látszik, hogy most ez körülbelül a 365 körül, hát nyilván nem túl erős szint körül azért megálltunk, és ott tartunk.
És hogy látod, ez a 365-ös szint, ez milyen a magyar gazdaságra nézve, milyen hatásokat gyakorol? Azért ez sem tűnik annyira combosnak, finoman szólva.
Nem is combos, tehát ez azért az inflációt húzza fölfelé, bár ugye egy éve is itt tartottunk, tehát nem annyira erős ez a hatás, de mindenképpen ez egy gyenge árfolyam. Ugye az importáló cégeknek azért nem kedvező, nyilván ezek inkább KKV-k, exportban pedig hát ugye nekik jó lehet. Itt ugye inkább azért viszont a multik azok, akik erősek, és hát gondolhatunk az autógyárakra, de hát az autógyáraknak a problémáját nem oldja az meg, hogyha gyengébb a forint, mert attól nem lesznek alkatrészeik, nem lesz csípjük, tehát összességében azért nem biztos, hogy a gyenge forint olyan jó, nyilván a túl erős forint sem jó, tehát itt valami köztes állapotot kell megtalálni, nyilván nem fogok most mondani olyan árfolyam szintet, amit szeretnék látni.
De hát látunk már szebbet is, tegyük hozzá.
Látunk már szebbet is, talán csak szebbet láttunk lassan.
Hát még maradva továbbra is a témánál, egyébként említetted, hogy évvégig még várható egy-két kamatemelés, és utána nyugalom lesz a piacon, és ugye ahogy a kedves hallgatóknak is adjunk valami proficiát, az év utolsó részében azért már úgy általában mindenki lenyugszik.
Így van, hát arra számítok, hogy még egy betéti kamatemelés lesz az évben, aztán megnyugszunk, tehát jön a karácsony, és utána pedig majd meglátjuk, utána azért még lesznek valószínűleg további emelések. Ugye januári adat az inflációban azért érdekes lehet, évelején mennyire áraznak át a cégek, mennyire lesznek még áremelések, bár az elmúlt két hónapban ugye a havi index is azért eléggé combos volt, 0,9%, illetve 0,7%. Reméljük azért, hogy az infláció most már ezen a szinten megáll, és lassan, vagy nem is olyan lassan visszafordul.
És hogy látod egyéb iránt, hogyha nézzük a másik oldalt, mert a kamatemelésnek azért vannak negatív hatása is, mármint amely a törlesztő részleteket illeti, meg tudunk-e már nyugodni, mert a hitelek jelentős része visszkamatozású, de azért meg a másik része nem.
Igen, hát nagyon, ugye azért ezt nem véletlenül mondták, hogy azért tessék visszkamatozású hitelt fölvenni, még hogyha ez rövid távon drágább is. Nyilván nem gondolta senki, hogy ennyire gyorsan kell a kamatot megemelni, de hát azért arra számítani lehetett, hogy nem lesz mindig 0%-os az alapkamat, vagy hát a piaci kamat. Ugye az alapkamat volt 0,9, 0,6, de ugye a bankközi kamat az nagyon sokáig 0% volt, nyilván ez teljesen fenntarthatatlan és értelmetlen. Nem számítottunk talán arra, hogy az infláció ennyire gyorsan elszáll, és ennyire gyorsan reagálnia kell a monetáris politikának. Érdekes, hogy 10 évet, 11-12 évet most már ugye kihúzott a monetáris politika, nem is a magyarról beszélek, de például az LKB monetáris politikájáról, nagyon alacsony kamatszinttel, ugye az EKB nem is nagyon akar egyelőre szigorítani. Hát a magyar egy kicsit kevesebbet húzott ki, de tehát azért még egyszer mondom, nem szabad olyan fétisben élnünk, hogy az a jó alapkamat, ami nulla. Az a jó alapkamat, ami az inflációt megfogja. Hogyha ehhez alacsony alapkamat kell, lehet alacsony az alapkamat, de hogyha nem alacsony alapkamat kell, akkor ne legyen alacsony.
Na hát ezzel a logika mentén megyünk tovább, úgy tűnik, hogy a magas infláció, tehát a jegybanki célsáv fölötti határon leszünk a következő évben is, legalábbis még a jegybank elnök is ezt jósolja. Erre kell berendezkednünk egy-két évig?
Hát, hogy mire kell berendezkedni egy-két évig, azt szerintem most senki nem tudja megmondani. Jövőre mi is 5%-os, talán pár tizeddel magasabb, esetleg jó esetben alacsonyabb inflációt várunk. Ugye itt az évvégi áremeléseknek azért a következő év első részére is van hatása, hiszen ami most drága, annak nem valószínű, hogy lemegy az ára, viszont ugye tavaly még olcsó volt, illetve az idén évelején még olcsó volt, tehát ez a hatás meg lesz. Egy-két hatás azért kimegy, tehát a dohánytermékek jövedéki adójának emeléshez talán olyan 1%-pont körüli hatást fejt ki, ez kimegy. Nyilván az alacsony benzinár, ami a...
Mármint jövőre elértük azt a szintet, amit az Európai Unió előírt, arra célzol? Nagyjából?
Legalábbis nem emelkedik tovább, nyilván itt ezt lehet vitatni, hogy elértük-e azt a szintet, de most nem lesz emelés, én úgy tudom. Ugye a másik az olajár, illetve a benzinár, ugye most az idejében egy nagyon alacsony bázisról indultunk, tehát tavaly nagyon alacsony volt a benzinár, illetve az olajár, most ugye már az idei adat az egy magasabb bázis, tehát hogyha magasabb szinten is van az olajár vagy a benzinár, akkor az már az inflációban kevésbé jelent emelkedést.
Az átlagpolgár számára mit jelent egyébként az 5%-os infláció? Mennyire fogja ezt érezni?
Ugye az 5%-os infláció azt jelenti, hogy 5%-kal kevesebbet a fizetése, hogyha nem változik semmi más. Hát mennyire fogja érezni, bemegy a boltba és érzi. Tehát még ugye egyes termékeknél természetesen többet is érez. Tehát elég nagy is a szórás. Ugye gondolhatunk arra, hogy van 0%-os áremelkedés háztartási energiánál, és vannak olyan élelmiszerek, ahol 20%-ot vagy 20% körüli szintet mért a KSH novemberben.
Ha már említetted azt, hogy 5%-a kevesebbet ér a fizetése, mint eddig ért, hát a bérdinamika viszont itt van velünk. Az mit jelent egyébként?
Reméljük, hogy itt is lesz, hogy a dinamikus azért jövőre a minimálbér és a garantált bérminimum emelésre, illetve hát munkaerőhiány is jellemzi a gazdaságot, tehát azért ez viszi fölfelé a béreket. Meglátjuk, én azért jövőre reménykedem egy 2 számjegyű átlagbérnövekedésben, tehát ilyen 10-12% van.
Ami persze és akkor ebből mínusz 5 infláció.
Ebből mínusz 5 infláció, igen.
De még akkor egyéb iránt ez így nem lesz rossz ütem, nem? Tehát az 5-6% sem.
Igen, csak azért emögött látni kell, hogy nagy lehet a szórás, tehát hogy nyilván lesz sok 20%-os lesz, akinek nem annyira emelkedik. Tehát azért azt célszerű lenne elkerülni, hogy legyen olyan munkáltató, aki nem emel bért jövőre, tehát legalább ezért az inflációt illene hozni.
Hát még a témán leragadva, mert ez mindannyiunk életét befolyásolja, itt vannak korunk csúcsbefektetései a magyar állampapírok. És itt ugye nagyjából 5%-os hozamot lehetett elérni. Te most mit mondasz erre?
A magyar állampapír plusszal, igen, hát ugye akkor is, amikor ezt bevezették, akkor nagyon a...
Kecsegtető befektetésnek tűnt.
Kecsegtető befektetésnek tűnt, illetve ugye nagyon reklámozták is, hogy akkor ez mennyire jó befektetés. Ugye akkor is talán kicsit óvatos voltam, és mondtam, hogy aki alacsony inflációra számít, annak ez jó. Aki úgy gondolja, hogy nem lesz annyira alacsony az infláció, annak ott van a prémium állampapír, tehát ugye ami infláció fölött fizet valahány százalékponttal, ugye 3 éves vagy 5 éves van, talán az 5 éves az 1,1% most, de...
Érdemes átkonvertálni? Azt mondod, hát infláció követő értékpapírra, hogy sem mindegy?
Ugye, tehát azért, amikor eladjuk, akkor azon lehet veszteség, illetve ugye az 5 évesnél, tehát az MÁP plusznál nem is egyenletes a kamat, tehát nem az van, hogy minden évben 4,9%-ot ad, hanem ez egy sávos kamatozású, tehát a végén ad többet, úgyhogy ezzel óvatosan.
Jó, kedves aggatók, nagyon azt higgyék, hogy továbbra is érdemes pánaciába tartani a pénzt. Mit mondasz, mit ajánlasz itt az év vége felé? Ilyenkor nagy pénzre cserélnek gazdát. Hát
igen, igaz? Igen. Hát ugye, ha állampapír, akkor talán az infláció követőt jobban megéri. Persze feltéve, hogy nem megy vissza az infláció nagyon gyorsan valami nagyon alacsony szintre. Más befektetés, hát ugye ebben mindig nehéz jósolni, hogy most egy befektetési alap vagy egy részvény mit fog csinálni. Nem mernék befektetési tanácsokat adni, mert aztán a végén még valaki számon kéri rajtam. Hát hogyha a jósgömb nálam lenne, akkor lehet, hogy már gazdagabb lennék, és a saját megtakarításaimat is úgy fektettem volna be, hogy tudom a tutit, és tudom, hogy mit érdemes venni, de hát sajnos a jósgömb nincs nálam, úgyhogy...
De azért lettünk annyira optimisták, hogy ne ajánljuk a forint spekulációt? Látván itt egy bank döntését, azért elég elkötelezett és szigorú azért politikát folytat.
Gondolnám, hogy a magyar háztartások azzal szórakoznak szabad idejükben, hogy a forint ellen spekulálnak. Nem azért, mert szeretik vagy utálják a forintot, hanem ez azért, mert egy elég extrém hadművelet, tehát az átlagos háztartás nem pont ezzel szórakozik. Már talán sokszor egy részvény is egy olyan dolog, ami kicsit óvatosságra inti az átlagos háztartást, hát persze nyilván lehetnek ilyen befektetési guruk, akik ezzel szórakoznak.
Akkor egy szakcikknek a címét hozom ide, nem tudom, egyetértesz-e vele vagy sem. Ez arról szól, hogy mindenki megtámadta a forintot.
Ez a Figyelőben jelent meg?
Nem.
Hát ez mindig egy jó kifogás, hogy mindenki megtámadta a forintot, de hát azért...
Komoly gazdasági portál jelen, meg csak kérdezem a vélekedésre erről, tehát azért van benne bőven spekulációs elem.
Mindig lehet benne spekulációs elem, persze, de nyilván azért nem mondhatjuk azt, hogy a forint árfolyamát csak a spekuláció befolyásolja, hiszen az árfolyam nem most lett gyenge, ez már több éve gyenge, tehát ne fogjuk azért a spekulációra. Nyilván, hogyha a piaci szereplők, nem biztos, hogy ezek a háztartások úgy látják, hogy érdemes a forint ellen spekulálni, akkor végül is miért ne tennék meg?
Van még hátra bruttó 1 percünk, látva egyébként, hogy egy bank komoly elszántságát meg tudja fékezni ezt a folyamatot, mármint ami a forint árfolyamában volt tapasztalható az elmúlt hónapokban, hiszen azért az üzenet egyértelmű, és úgy tűnik a egybanki kommunikáció részéről, hogy hosszú távú kamatemelési ciklusra kell berendezkednünk.
Kommunikációs szinten valóban mindenképpen egyértelmű. Nyilván ugye sokan mondják, hogy lehetne nagyobb emelés is, és az többet segítene. Hát ez ki kéne próbálni, és akkor tudnánk, hogy mennyiben segítene többet. Úgy látszik, hogy most az a nagyjából a jegybank célja, hogy stabilan tartsa az árfolyamot, tehát nem tűnik úgy, hogy erősebb forintot szeretne. Inkább körül a 3,65 plusz-minusz körüli szint körül tartja az árfolyamot, és úgy látja, hogy ez jó, hát nyilván az infláció letöréséhez ez nem biztos, hogy elég. Ugye azért nagyon sok hatás éri most az inflációt, tehát olyanok is, amik a jegybanktól bőven függetlenek, tehát ahhoz azért egy jóval-jóval erősebb forint kéne, nyilván az elég erős sok hatás lenne viszont a gazdaságnak.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a nap vendégét.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.